A prédikáció alapigéjét az előbb felolvasott ige szakaszból a második korintusi levél 6. fejezetének első verséből olvasom, amely igét tiszteletünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, a bőjt első vasárnapján ismét visszatérünk a néhány héten át a liturgikus igehirdetési vezérfonalhoz, amely vasárnapról vasárnapra a világ kereszténység közösségében előírja a napi igéket, és ez a mai vasárnapra, a bőjt első vasárnapjára ez az ige esett a második korintusi levél 6. fejezetének első 10 verse, illetve 11 verse, amit hallottunk is a korábban. A kegyelemről szól az ige, és nekünk reformátusoknak ez különösen is kedves, hiszen éppen itt ismerünk magunkra, éppen ebben a tanításban, és hadd kezdjem most ezzel, az ige hirdetést az örömömmel, az örömünkkel, a közös örömünkkel, hogy azok lehetünk, akik valójában vagyunk. A református egyház az sokszor illetik azzal a váddal, hogy túlságosan elvont, túlságosan érthetetlen, de most, amikor a világkereszténység új utakat keres, akkor talán éppen jó lenne ide figyelni mindenkinek, még inkább erre a különleges és valóban egyedülálló tanításra, amit a református egyház tanított kezdettől fogva. Mit jelent ez, tehát, hogy mi reformátusok vagyunk? Miért lehetünk ezért erre különösen büszkék, és miért lehetünk ezért különösen is hálásak? Az első, ami számomra mindig nagy örömet jelent, és különösen is boldogságot okoz, az a tapasztalat is, ami jellemző azért, és jellemző kell, hogy legyen a református egyházra, református gyülekezetre, amit így fogalmaz a Dordrechti zsinat, ez egy híres református zsinatnak a hitvallás és annak a vége, hogy magyarázzák meg nekik, világítsák meg gondosan, mármint ezt a tanítást, hogy ez a leginkább gyönyörűségünkre szolgáló, a legnagyobb haszonnal járó tanítás mind életünkben, mind halálunkban, a nyájtól elkoborolt bárányokat, a helytelenül vélekedőket, valamint az új nézetek hatalmába került híveket szelíden az igazság erejénél fogva világosítsák fel, hogy végre beforjon az egyház sebe, s minden tagja egy szívvel és egy lélekkel áldja az Urat. Ez a szelíden és az igazság erejénél fogva világosítsák fel. Hogy közöttünk ez a szelíd felvilágosítás, ez a mindenre kész párbeszéd, amely meghallgatja a másikat, amely engedi a másiknak is, hogy véleményt mondjon, amelyik nem ítélkezik, és amelyik elfogadja, hogy az igéből lehet jobbra tanítani, és keressük meg ennek a legjobb magyarázatát, szelíden az igazság erejénél fogva. Nagy öröme számomra, hogy egy olyan gyülekezetben szolgálhatok, amelynek egy olyan lelkipásztora volt, mint a Ván Benyámin, aki mélységesen megvetette a kálvinizmusnak a maga korábban már ilyen elhidegült és doktrinéri embertelenné váló tanítását, és mégis joggal vallhatta magát református lelkésznek. Pedig perbe volt a püspökével, meg egyebekkel. És ez noha én másra vagyok büszke, mint amire ő volt, de biztos, hogy ez a Krisztus szeretetétől égő lelkipásztor joggal mondta magát református lelkésznek. Mert ilyen a mi egyházunk. Tehát nem a tanításhoz ragaszkodunk, hanem a Krisztushoz. A Krisztus szeretete vezet bennünket, és a szelíden az igazság erejénél fogva meg tudjuk beszélni a különböző véleményeket is egymással. Ez a számomra a református egyház igazi arca, és erre nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen egyházban szolgálhatok, és legyetek ti is erre büszkék, hogy ti egy ilyen egyháznak lehettek a tagjai. Akik így éltek, így tanítottak kezdettől fogva, és büszkék lehetünk valóban erre, őrizzük meg ezt a hagyományt. Aztán büszke vagyok arra másodszor, hogy ennek a tanításnak, a református hitvallásnak egy sodró és magával ragadó belső ereje van. És ezért hihetünk abban, hogy ha szelíden és az igazság erejénél fogva elmondjuk az embereknek ennek a lényegét, akkor az magával fogja őket ragadni. Ugye, hogy Pál apostolt magával ragadta, hogy emlékeztek a felolvasott ige részlet végére, amikor ez jön ki belőle, még írásban is, milyen csodálatos, ahogy mondja, hogy a szánk megnyílt, a szívünk kitárult előtetek, korintusiak. És emlékezzetek a felsorolásra, hogy mennyi mindent mond a kegyelemről szóló tanítás erejéről és csodájáról, hogy mi mindennel ajándékozta meg őt, hogy minden körülmények között az Isten gyermeke maradhatott, és nem kellett kételkednie soha az Isten szeretetében és a kegyelemnek a valóságában. Micsoda erő árad ebből, milyen lelkesedés, milyen magával ragadó, milyen sodró lendület. Büszke vagyok arra, hogy ilyen tanítást vallhatok én is, és hirdethetek, amely így meg tudja ragadni az embereket, mert csodálatos ez. Igaz, hogy a tanítás maga eléggé fantasztikus, de hát mi segíthetne más rajtunk, mint egy ilyen emberi értelem számára felfoghatatlan tanítás, mint ami a református egyház tanítása. Mi ebben a felfoghatatlan? Régiek összefoglalták így 5 pontban is, ezért szokták mondani ilyen 5 pontos kálvinizmusnak, és az angol nyelvterületen terjedt el főleg ennek a vita irodalma, és az angol szavak rövidítéséből tulip, úgy jön ki ez a tulipánnak az angol neve, ami utal egyben arra, hogy hol született meg ez a tanítás, ennek az összefoglalása, pontokba szedése, ez Hollandiában volt, ezen a bizonyos zsinaton, amit idéztem is. Hát ez egy fantasztikus tanítás, a veleje az, hogy az Isten kegyelmétől semmi nem szakíthatja el az embert. Azt mondja ez a tanítás egyik mondata, hogy ez a kegyelem ellenállhatatlan. Hogy ha valakit Isten kiválasztott, akkor még ő maga se tud szembeszállni ezzel a kiválasztással. És ha valakit elhatároz Isten, hogy megment, akkor az akkor is megmenti, hogyha az illető nem akarná, hogy megmentse. Fantasztikus, nem? Hát az ember ki hinni el, hogy ezt tényleg ilyet lehetett hirdetni és tanítani. És a reformátusok ezt tanítják. Ha Isten valamit eldöntött, hogy téged meg fog menteni, akkor akármi lesz, akkor is megment. És azt is tanítja ez a tanítás, hogy akit Isten kiválasztott, az meg fog maradni ebben a kiválasztott állapotában. Állhatatos tud maradni mindvégig. Nem kell félnie attól, hogy majd eltántorítja bármi is ettől, vagy elszakítja bármi is az Istennek a kegyelmét és a szeretetétől. Csodálatos tanítás. Milyen nagy erő van ebben, hogy így tekinthetünk egymásra. Igaz persze, hogy a világban levő feszültségek joggal, akik értelmesen akar beszélni, az Isten titkáról, illetve az élet titkáról meg kell említsék azért a másik oldalát is a dolgoknak, és azt mondják, hogy bizony van azért a világnak egy titka, mert látjuk, hogy azért nem minden úgy megy, mint ahogy annak mennie kellene, és ahogy azt szeretnénk, látjuk azért, hogy a bűnnek is van itt még hatása és hatalma, de azt mondja, hogy ez a titok, ez Istenben van, és nem bennünk. Ez a református tanításnak a lényege, hogy nem az emberben van a titok, nem az ember szabadságában van a titok, hogy mert az ember elrontotta a dolgokat, és akkor ezért vannak ezek a rossz dolgok, hanem azt mondja, hogy ez a titok Istenben van, és ezt hagyjuk meg, ezt fogadjuk el, hogy ezt nem értjük. Nem értjük, hogy miért vannak ilyen szerencsétlenségek, miért vannak gonosz emberek, miért tűri el Isten ezeknek a létét, és hogy ennek ellenére minket miért választ ki, és miért emel föl Ezt sem értjük, de ezt csak csodálni tudjuk. Hát ilyenek vagyunk mi reformátusok. Azt mondjuk, hogy a világnak titka van, és az a titok Istenben van, a centrum, a középpontja a dolgoknak, ő benne van. Az ő hatalmában, az ő szuverenitásában, az ő akaratában. Az új talán, ami a mostani reformátusokra vár, és a régi rosszból tanulhatunk, a nagy kérdés, hogy hogyan tekintsünk akkor magunkra és a másikra. Hogyha nem lehetünk biztosak benne, hogy kiket választott ki az Isten, akkor hogy nézzél arra a másik emberre? Vagy hogy nézzél magadra? Úgy tekints rá, mint mivel nem vagy biztos benne, hogy kiválasztotta, hogy ő az elvetettek közül való? Vagy pedig nézhetsz úgy is rá, hogy ha nem vagy biztos benne, hogy Isten kiválasztotta őt, akkor tekints rá úgy, hogy őt biztos kiválasztotta az Úr. Azt mondja Kávé János, hogy ebben a titokzatos végzésben nem tudunk beletekinteni. Nincs rá lehetőségünk. Ezért tekintsünk mindenkire úgy, mint akit Isten kiválasztott. Hát ez lenne egy új reformátusság, hogyha így tudnánk tekinteni magunkra is, és mindenki másra is. Mert nem mi vagyunk, akik ezt eldönthetik, és ez egy titokzatos végzés. Hát nézzünk hát úgy egymásra, hogy ő az Isten kiválasztott gyermeke, akitől a kegyelmet nem lehet elvenni. Még saját maga se tudja kiszakítani önmagát az Isten kegyelméből. Hihetetlen változás lenne ez benne. Tudom, hogy ez nehéz is. Nehéz is ezt megtenni. Ha kimegyünk innen a templomba, innen az imaházból, akkor megrohannak bennünket a tapasztalatok, és nagyon erős hit kéne ahhoz, hogy így tudjunk mindenkire tekinteni. Legalább itt, de legalább itt a templomban, ezen a helyen, ezen a szent helyen, ahol az Isten igéje szól, legalább itt szűnjön meg ez a kételkedés. Legalább itt nézzünk magunkra úgy, és nézzünk egymásra úgy, hogy az Isten kegyelmének a birtokosai vagyunk. Mert megajándékozott minket ezzel, az ő végzése szerint. Így lehet egymásra nézni. Ezzel a hittel, ezzel a bizalommal, ezzel a reménységgel, ezzel az örömmel, ezzel a felszabadultsággal. Ez a református hit. Úgy néz magadra mindig, mint ahogy egy csodára nézni illik, ahogy mondja a költő. Nem azért, mert benned van ez a csoda, hanem azért, mert a csoda Istenben van. És ő neked ajándékozta Jézus Krisztus által a gyermekség csodáját, a kiválasztás csodáját, az elvehetetlen kegyelem csodáját. Ez a tiéd. Kegyelmet nyert vagy. Kegyelmet nyert bűnös vagy. De ez a hangsúly itt, hogy Isten kiválasztott téged a bűnből, az elvetettségből, a megérdemelten, érdemtelen helyzetedből, ahol lennél nélküle és fölemelt. Kiválasztott téged. Az ő gyermekévé tett, megnövelt, fejlesztett, alakított, és ezt így teszi ezután is, és semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy az ő tervét végre ne vigye. Így néz magadra. Ezzel a magabiztossággal, ezzel az örömmel, ezzel a boldogsággal, amit érezhettél Pál apostol szavaiból is. Mai igénk tehát a kegyelemről szól, de a kegyelemnek egy másik hangsúlyát is elénk hozza, mert azt mondja, vele együtt munkálkodva intünk is titeket, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Kegyelmet kaptunk. Most pedig azt mondja az apostol, hát éljetek úgy, mint akik nem hiába kapták ezt a kegyelmet. Mert ezek szerint lehet úgy is élni, hogy ezt az ajándékot nem veszed át, ezt az ajándékot nem bontod ki. Hogy üresen marad. Milyen szerencsétlen, milyen szomorú dolog lenne az, ha valaki kap egy ajándékot, mondjuk karácsonykor vagy születésnapjára, talán tudja is, hogy mi van benne, egy számára kedves dolog, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy mégse jár ez nekem, és akkor nem bontja ki, ott hagyja használatlanul, kihasználatlanul. Milyen szerencsétlen, milyen szomorú helyzet lenne ez. Gondolom, senkivel nem fordult elő még. Hát ne forduljon elő a kegyelemmel sem, ezt mondja az apostol. Használjátok a kegyelmet, éljetek belőle és éljetek általa. Mit jelent, hogy használni a kegyelmet? Először is azt mondja, hogy együtt, vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Istennel együtt munkálkodhatunk. Aki kegyelmet kapott, az munkálkodik. A kegyelmet nem azért kaptuk, hogy utána elterpeszkedjünk, és várjuk az életünk végét, és az örök boldogságot, hanem Isten azért adja a kegyelmet az övéinek, hogy azt használják, és hogy munkálkodjanak. Emlékezzünk csak a legszebb evangéliumi történetre, a tékozló fiú történetére, hogy amikor a fiú hazamegy és gondolkodik hazamenetelben, akkor azt mondja, hogy azt fogom mondani az apámnak, hogy megbántam, amit tettem, és tégy engem, fogadjál vissza, és tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. És akkor az apja elébe szalad, és elhalmozza minden jóval, levágatja neki a hízott borjút, és nagy lakomát csapnak, és azt gondolnánk, hogy hát nem úgy fogadta vissza, mint hogy a béreseik közül egy, ami igaz is, és a gyereknek most már sose kell dolgoznia. De ha ezt úgy gondolnánk, akkor nagyon tévednénk. Mert a gyereket nem az különbözteti meg a béresektől, hogy neki nem kell dolgoznia. Mert nézzétek csak az idősebbik fiút, aki pedig az apja szintén egy kedves gyereke volt, látjuk a történetből is, hogy kimegy hozzá, vigasztalja, próbálja behívni, nem haragszik rá egy csöppet sem. Noha a gyerek egy duzzogós gyerek, és egész életében duzzogott, úgy tűnik a történet folytatásából. De az is azt mondja, hogy a mezőből jön hazafelé. A mezőről jön haza, ahol nyilván munkálkodott, ahol a béresekkel együtt dolgozott. Tehát a fiút nem azt különbözteti meg a béresektől, hogy ő nem dolgozik, hát ő is dolgozik. Együtt velük. De hát ő az örökös, ő az, aki az atya szeretetét első sorban bírja, és aki minden, ahogy mondja. Hiszen a tiéd minden. De azért, mert a rövid minden az nem azt jelenti, hogy otthon ül, és akkor figyeli, hogy a többiek mit csinálnak. Tehát ez a kegyelmet nyert emberek, akik minden az övék, azt mondja az ige, azok nem lustálkodnak, hanem éppen talán jobban dolgoznak, mint a béresek. Ahogy szokott is ez lenni, a gazdák azok, itt tudják, még van egy pár közülük, ha nem is olyan sok. Hogy a gazda meg a gazda gyereke az nem kevesebbet dolgozik, mint a béresek, hanem többet. Hát övé minden. Hát azt mondja, ezért mondja az apostol, hogy vele együtt munkálkodunk. Sőt, az Isten is dolgozik, sőt, Krisztus is dolgozik. Ő is munkálkodik közöttünk. Jobban, mint bárki más. Aki kegyelmet nyert, az vele együtt munkálkodik. Az kihasználja az időt. Az nem lustálkodással tölti, nem hiába mulatja, hanem napról napra igyekszik megtalálni, hogy hogyan lehetne munkálkodnia. Mi az Isten akarata? Mit jelent vele együtt munkálkodni? Mert lehet persze másképpen is munkálkodni a saját elképzelése, saját feje után, de a kegyelmet nyert fiú az nem olyan. Az nem a saját feje után megy, hanem az atyával együtt munkálkodik. Az megbeszélik legfőjebb. Eldöntik közösen. Mi lenne jó? És hagyja magát meggyőzni a fiú, hogy tényleg, mi az atyának a szándéka, és miért jobb az minden másnál? Mert ő jobban tudja. Tehát a kegyelmet nyert ember, a kegyelmet nyert keresztény, az munkálkodó ember. És a reformátusokra mindig is úgy gondolom jellemző volt ez, hogy munkálkodók voltak. Legyünk mi is ilyenek, hűségesek. Ez a szép hagyományunkod is, és ez ezért van. Mert mi nem a kegyelemért munkálkodunk, hanem mert kegyelmet nyertünk, mert fiak vagyunk, ezért munkálkodunk. Mert az Isten gyermekei vagyunk, mert miénk minden. És ezért dolgunk van itt, szeretnénk megőrizni, jobbá tenni, ami a miénk, azt. Aztán a kegyelmet nyert emberről azt mondja, hogy ez szenvedve él, bőjtölve. Hát a bőjt első vasárnapján vagyunk, figyeljünk hát oda erre. Azt mondja, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virasztásban, bőjtölésben. A sok tűrésben azt jelenti, hogy sok mindenben kitartva. Így foglalja össze ezt a szakaszt az apostol. Sok tűrésben, sok mindenben kitartva. Megmaradva a teher alatt, ez a görög szó szerepel itt, ez a teher alatt maradni. Sok minden teher alatt megmaradni. Igen, a kegyelmet nyert ember az nem szalad el a terhek alól. Nem szalad el a szenvedés elől. Mert hiszi, hogy ennek is része van az életében, és erre is szüksége van valakinek, vagy éppen neki. Nem vádolja az Istent azzal, hogy miért adtad ezt nekem, hanem elfogadja, hogy most ebben kell helytállnom. Itt kell megmaradnom. Sok mindenben ki kell tartanom. Ez is hozzá tartozik az élethez, mikor nem is értjük, hogy miért. Ez a titok, mondom, nem bennünk van, nem magunkba kell keresni az okát, ez Istenben van. És hagyjuk ezt ő rá. Az ő kegyelme olyan csodálatos, hogy még ezek ellenére is meg fog bennünket tartani. Ezek ellenére is célhoz fog minket vezetni. Higgyük már ezt el. Neki van erre hatalma. Mert ő ilyen. Ilyen kegyelmes, ilyen hatalmas, ilyen jóságos. Hogy mindezek ellenére is megment minket. A szenvedések között, a bőjt idején is. Tartsunk ki ebben hát. Sok tűrésben, nyomorúságban. Szükségben, szorongattatásban. Aztán azt mondja az ige, hogy a kegyelmet nyert ember az harcos ember is, harcol is. Az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel. Szóval jobb és bal felül való fegyverek nyilván valami katonai képből erednek. A katonának a baljában a pajzsa volt, a jobbjában a valami másfajta fegyver, attól függ, milyen harcos volt. Hát ilyen harcot kell folytatnia a keresztény embernek is, a kegyelmet nyert embernek is. Védekeznie is kell tudni, és támadni is kell tudni, hogyha arra van szükség. Nem karbotat kézzel ülünk, amikor harcra kerül a sor, hanem vállaljuk azt, ami a mi dolgunk, ami ránk van bízva. És minden embernek, minden kereszténynek van dolga ezzel a harccal. Korábban már elhangzott ez a kis példa, de lehet, hogy sokan nem emlékeznek rá, hogy egy öreg cseroki indián főnök az unokájával ült a pislákoló tábortűz mellett, és mivel a fiú megszegett egy törzsi tilalmat, és a nagyapa segíteni akart neki, hogy megértse a tettének a súlyát, ezért úgy magyarázta neki ezt a dolgot, hogy valószínűleg két farkasunk van. Oda bent egy jó és egy rossz. Mind a kettő azt követeli, hogy engedelmeskedjünk neki. És melyik fog győzni? Kérdezte a fiú. Az, amelyiket etetjük, válaszolta az öreg. Hát a harc az valami ilyesmi is. Mert bennünk van a rossznak a lehetősége is, hiszen még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, hiszen még ebben a testben élünk, de harcolhatunk a rossz ellen. És a kegyelmet nyert ember, az harcol is. Azt nem adja föl. Nem mondja azt, hogy jó, hát én nem tettek semmit. Igen, és vannak bal és jobb kéz felé való fegyvereink. Védekezhetünk is, és támadhatunk is. És ahogy mondja az öreg indián, eldönthetjük, hogy melyik részét etetjük. A jellemünknek, az életünknek, a lelkünknek. Melyiket erősítjük, és melyiket éheztetjük inkább. Szóval bőjt legyen egy ilyen alkalom is, hogy éheztessük azt a farkast, amelyik rosszra tör, amelyik kártékony, amelyik tönkre akar tenni bennünket és másokat is. És etessük azt az oldalt az életünknek, amelyik a jó oldalon van. Vagy az Isten kegyelmének tud örülni, gyönyörködni tud benne. Amelyik az ő akaratát keresi, amelyik szolgálja a másiknak az életét, a javát. Etessük ezt a felét. Legyünk tisztában, hogy ilyen. A keresztény élet, a kegyelmet nyert ember élete is egy harc, amit meg kell harcolnunk. És utoljára hadd emeljem ki ezt a nagyszerű befejezést, hogy ez a kegyelmet nyert ember élet az egy gazdag élet. Ez egy csodálatosan gazdag élet. És az benne az igazi gazdagság, hogy mindenből részesedik. Hogy nem csak egyféle dolog történik vele. Milyen szerencsétlen lenne valaki, hogyha egész életében csak rántott húst kellene ennie. Sokszor emlegetjük a kedves vendégszeretetét, kárpátai testvéreinek, akik még reggelire is rántott hússal kínáltak bennünket, amikor látogatóban mentünk hozzájuk, mert annyira ki akarták fejezni a szeretetüket. De hát nem igazán örültünk neki egy-két nap után már azért, hogy úgy kezdődik a nap is. Az életünk is ilyen, hogy nem lenne jó, hogyha mindig csak rántott hús lenne, vagy képviselőfánk, és azt kéne állandóan lennünk, és csak abban lenne részünk. És ez Isten nem is akarja. És ezért olyan boldog, amikor Pál apostol itt felsorolja, hogy dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük és akiké, mégis minden. Micsoda gazdagság, micsoda csoda, hogy akinek nincs semmiük és akik mégis minden. Hogy mind a kettőt át tudja élni a kegyelmet nyert ember. Az, hogy nincs semmije, azt is át tudja élni. Hogy kegyelemre szorult bűnös, aki magától semmi jót nem tudott volna tenni az üdvössége érdekében. És akié mégis minden. Akinek mégis mindent Isten neki ajándékozott az ő fiáért, Jézus Krisztusért, érdemtelenül. De mégis az övé lett. Micsoda gazdagság ez. Így gondolni magunkra. Így gondolni az életünkre, így gondolni a múltra, és így gondolni előre, a jövő felé is, hogy ez így lesz. Ez így lesz, mert a kegyelmet nyert ember élete az ilyen. És mi azok vagyunk. Legalább itt, ezen a helyen, higgyük azt, és mondjuk el boldogan, hogy lehet, hogy mások voltunk, de Isten megkönnyörült rajtunk, és most ezek vagyunk, kegyelmet nyert gyermekei. Amen.